Isten igéjét Lukács evangéliumának az első fejezetéből olvasom, 39. verstől az 56. versig, Lukács 1.39-56, ha valaki olvassa. Annyit bevezetőül, hogy Lukács az az evangélista, aki minden egy evangélium Jézus Krisztusról szól, őt mutatja be valamilyen módon, Jézus születésével indít, és Lukács az, aki a legjobban késlelteti, hogy elmondja, hogy aztán hogyan született meg Jézus. És ez a szakasz, amit olvasunk, ez a Lukács által leírt előkészítéshez kapcsolódik, hogy Isten hogyan munkálja azt, hogy megszülessen az ő fia Jézus ebben a világban. Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet szent lélekkel, és hangos szóval kiáltotta. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan is lehetséges ez, hogy az én uram anyja jön el én hozzám? Mert íme, amint felfogta fülöm köszöntésed hangját, újongva mozdult meg a magzat méhemben. Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Mária pedig ezt mondta. Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten az én megtartom előtt, mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára. És íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolt a szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Mária Erzsébettel maradt 3 hónapig, aztán visszatért otthonába. Magnifikát, ez a neve Mária énekének. Az egész egyház történetében egy döntő, meghatározó ének, azért az a neve, hogy Magnifikát, mert az első sorai latinul így kezdődnek, magasztalja az én lelkem az Urat, Magnifikát, anima mea, és innen a neve Magnifikát. Egy kitörő, Istent magasztaló éneket hallottunk. És ahogy mondtam, ez az ének, ez része annak, ahogy Isten elkészíti az utat Jézus születéséhez. Először vesz Isten mondjuk így egy meddő idős párt, Zakariást és a feleségét, Erzsébetet, és ez a meddő idős pár, akiknek nincs gyermekük, vénségükre gyermeket kapnak. Erzsébet hordozza a szíve alatt azt, aki Jézus előfutára lesz, keresztelő János. És ugyanakkor Isten egy másik munkát is kezd, fog egy fiatal, névtelen leányt, egy szüzet, akinek jegyese van, férje nincs, és az ő életében is csodát tesz, a Szentlélek által Mária fogan, és Isten azt mondja neki, hogy akit a szíved alatt hordozol, aki megfogan benned, az lesz a magasságosnak a fia, az utolsó idők zsidó értelemben beszélünk, a messiás király, az uralkodó, akiben Isten teljes uralma meg fog valósulni. És aztán, amikor Mária elmegy a rokonához, Erzsébethez, és találkoznak, ezt olvastuk, akkor Erzsébet szívében megmozdul a magzat, keresztelő János, és Erzsébet egy olyat mond, amit a saját fejével nem tudhat, csak az Isten kijelentése által, amikor azt mondja Máriának, hogy áldott vagy. Áldott vagy, és áldott a te méhed gyümölcse. És utána azt mondja, hogy mert az én uram van a te méhedben. Hogy mondhat ilyet? Csak Isten lelke által. Nem néztem el a naptárt, tudom, hogy nem advent van. Adventkor szoktak leginkább erről a történetről beszélni, meg Jézus születéséről. Annyi aktualitását azért hadd mondjam ennek a történetnek, hogy Ritkán beszélünk Máriáról protestáns szemmel. Ezekben a napokban viszont sokat hallhatunk Máriáról, a nagy boldogasszony ünnepe különböző módon a Római Katolikus Egyházban, és ennyi aktualitása van annak, hogy beszéljünk arról, beszéljünk Mária énekéről. Mária énekén kapcsán pedig nem másról szeretnék szólni, mint arról, hogy hogyan érthetjük meg, hogy ebből az énekből, ebből az Istent magasztaló énekből, dicsőítő énekből, sófárosok, hogy mi Isten örömhíre. Hiszen ez az ember, Mária, örvendezve magasztalja az Urat, újjong az ő jelenléte előtt. És ez arról is beszél, hogy hogyan járhat át bennünket először vagy újra az örömhír, görögül az evangélium. Vagy egészen konkrétan így szeretném feltenni azt a kérdést, ami nyomán erről az igéről beszélünk, hogy ki az, akinek örömöt hoz Jézus Krisztus örömhíre, evangéliuma. És ennek az imádságnak, éneknek az alapján a következő három választ látjuk, és erről fogok beszélni. Először annak, aki átélte az evangélium mélységét, másodszor annak, aki vallja az evangélium szélességét, harmadszor annak, aki ismeri az evangélium hosszúságát. Annak hoz örömöt az evangélium, aki ismeri annak a mélységét, hogy az személyes és konkrét. Annak hoz örömöt az evangélium az életébe köztünk is, csak annak, aki ismeri az evangélium szélességét, hogy az egész életre kiterjed. És harmadszor annak, mert Mária ezt élte át, hoz örömöt az evangélium, aki ismeri az evangélium hosszúságát abban az értelemben, hogy amit Isten elkezdett valamikor régen-régen, Mária előtt a múltban, azt egy nap, sokkal később ő utána, meg mi utánunk be fogja teljesíteni. Ez a három dolog szükséges ahhoz, hogy az az öröm fakadjon fel az életünkbe, az a magasztalás, az a hála Isten iránt, az az újongás, ami Jézus Krisztus evangéliumában van, és amiért Mária magasztalja az Urat. Nézzük tehát először, Mária átélte, hogy az evangélium személyes és konkrét, mert mi az evangélium? Mi az örömhír? Akik esetleg fiatalkoruktól, gyerekkoruktól felnőnek egy gyülekezetbe, azok számára lehet, hogy nem fogalmaznák így meg, de azt mondják, hogy az evangélium az egy tan. Esetleg elmondanák, az evangélium az, hogy Isten emberré lett Jézusban, meghalt, halála helyettes áldozat a mi bűneinkért, feltámadt, legyőzte a halált, felment a mennybe, uralkodik, és egy nap visszajön ítélni. És ez az evangélium. De ez így egy tan. Vagy, ami fontos, ami nagyon fontos. De Mária nem egy tant hallott, hogy ja, Isten szabadításáról hallott, örül, nem? Amit Mária életében látunk, az egy nagyon személyes találkozás Istennel. Így mondja. Miért magasztalja az Urat? Miért újjong? Azért, mert azt mondja, mert rátekintett az Úr szolgáló leánya megalázott voltára. Történt valami. Utána azt mondja, mert hatalmas dolgot tett velem. Aztán azt is mondja Mária, ha megnézzük a szöveget, hogy újjong az én lelkem, Isten az én megtartóm előtt. Amikor Mária azt mondja, hogy Isten az én megtartóm, ami kifejezés azt is jelenti, hogy Isten az én szabadítóm, Isten az én üdvözítőm, aki rátekintett az én megalázott voltomra. Hát értjük mindannyian, ez nagyon személyes, nagyon konkrét, nagyon valóságos találkozás Istennel. Azt mondja el Mária, hogy ami velem történt, konkrétan az ő életében, hogy megfogant bennem ez a gyermek, aki Isten fia. Ez nem más, mint Isten kegyelme, Isten szabadítása, ami elérte az életemet. Mert azt mondja Mária, hogy megalázott volt, ami azt jelenti, hogy ami az ő alacsony vagy megvetett helyzetére utal. Abban az értelemben, hogy Máriának nincs semmi méltósága, nincs semmi nagysága önmagában. Kálvin János reformátor így fogalmazza ezt, hogy Mária, belebújva Mária bőrébe, hogy ezt jelenti ez a megalázott volt, hogy ismeretlen voltam és lenézett, ez azonban nem szolgált akadályul az Úrnak engem arra méltatni, hogy a szemeit rám fordítsa. Értitek? Mária öröme Isten jóságáról, Isten kegyelméről szól, hogy eljött hozzám, hogy észrevett, hogy felemelt, hogy megtartom lett, hogy szabadítom lett, aztán látni fogjuk nem csak neki, hanem az egész népnek. Na ez az evangélium mélysége. Személyes, konkrét. Amikor Isten evangéliuma elér bennünket, amikor kimondjuk, hogy nem tanszerűen, hogy ő az én szabadítóm, ő az én megtartóm, ő az én üdvözítőm, az mindig személyes és mindig konkrét. Az életünk konkrét, személyes valóságában történik meg. Ez az evangélium mélysége, értitek? Ha nem ér el ezen a mélységben, az életem valóságos mélységében, akkor nem lesz belőle felfakadó, kitörő öröm sem. Mi a jele annak, hogy elérte bennünket Jézus Krisztus evangéliuma? Honnan tudhatjuk? Pontosan abból, amit Márián látunk, hogy az evangélium örömet hoz és újongást szül. És ezért, ha bizonytalan vagy, hogy találkoztál-e már Jézussal, elérte az evangélium, az övé vagy-e, vagy nem, vagy ha tudod, hogy miről beszélünk, de a jelenben olyan megfakultnak tűnik mindez, tedd fel ezt a kérdést magadnak, hogy vagyok én Jézus evangéliumának az örömével. És ha azt a kérdést teszed fel, hogy na jó, de mi ez az öröm, amiről beszélek? Hát lehet, hogy még soha nem tapasztaltam, vagy mi ez az öröm? Akkor hadd próbálj meg kicsit közelhozni néhány egyszerű kérdéssel. Ha van valaki közöttünk, akinek a családjában mondjuk nehéz, súlyos devizahitel van, és egyszer csak bejelentenék, hogy nincs, szabad vagy, mindent elengedtek, akkor mit éreznél? Mit tennél? Mit tennél ebben a pillanatban? Ha ma eléd állna valaki, akibe eddig úgy tűnt, hogy reménytelenül voltál szerelmes, és eléd állna, és azt mondaná, hogy szeretlek, akkor mit éreznél? Mit tennél? Ha valaki elvesztett valakit, esetleg hűtlen lett hozzá, és az illető bűnbánatot tartana, visszajönne, és azt mondaná, hogy bocsáss meg, szeretlek, minden a régi, akkor mit éreznél, mit tennél? Ha van valaki, akit szeretünk, és nagyon súlyos beteg, kezeléseken vesz részt, és egyszer csak jönne a hír, hogy meggyógyult, teljesen egészséges, mit éreznél, mit tennél? Újjunk az én lelkem, szabadítom előtt. Talán ezek segítenek éreztetni, hogy mit jelent, hogy az evangélium személyes és konkrét. Mit jelent, hogy Jézus igazán az életünk valóságos nehézségeiben, küzdelmeiben, nyomorúságában hoz szabadítást. Ahhoz viszont, hogy ez történjen, őszintének kell lennünk. Mert nagyon sokan nem hozzák az életük igazi nehézségét, mélységét, küzdelmét Jézus szabadító jelenlétébe. Több okból nem. Az egyik ok lehet az, amikor amikor valakik tagadják vagy hárítják ezt. Azt mondod, hogy nincs is semmi baj. Nincs. Tudod, hogy van, de azt mondod, hogy nincs. Tudod, hogy van ott valami, de tagadja az ember, hárítja az ember, valószínűleg azért, mert túl nagy falat lenne. És ezért nem teszi oda Isten elé, mert nem is tudatosítja magában. Aztán van, amikor azért nem hozzuk Isten elé azt, ami a valóságos mélysége, nehézsége, küzdelme, nyomorúsága az életünknek, mert szégyenjük. Nem tagadjuk, tudjuk, hogy van, de szégyenjük. Szégyeljük Isten előtt. Van még egy fal. Szégyeljük a másik ember előtt. Nem tudom, egy-két közeli keresztjén testvéremmel megosztani akár, hogy velük együtt vigyem Isten elé. Aztán van, amikor akár ezekkel együtt, ezek mellett, vagy ezektől függetlenül azért nem visszük Isten elé, ami az életünknek igazán nehézsége és nyomorúsága, mert hitetlenek vagyunk. Arra nézve hitetlenek vagyunk, hogy nekünk, ami személyes küzdelmünkben van Istennek szabadító szava, munkája és cselekedete. Az evangélium ugyanakkor konkrét és személyes. Soha nem fog felfakadni az evangéliumból való fakadó hála, öröm, isteni magasztalás, ha az személyesen, konkrétan nem ért el egy bűnben, egy megromlott, nehéz kapcsolatban, egy konfliktusban, valamilyen szenvedélybetegségben, különböző érzelmi, pszichés problémák felett, mint a félelem, a gyötrelem, akkor fakad fel, amikor elétárjuk őszintén. Ez az első, amit látunk Mária énekében, hogy az evangélium mélysége szükséges ahhoz, hogy örömöt hozzon. Személyes és konkrét. Ugyanakkor nem individualista. Nem itt áll meg Mária. Az éneke nem itt áll meg, nem itt van vége. És ezért azt látjuk másodszor, hogy túlcsordul rajta, amit Istenből lát. Túlcsordul az életében az, hogy amit én átéltem, ahol én megtapasztaltam az Isten szabadítását, az túlmegy rajtam, az másokat is elér. És ez az evangéliumnak a szélessége. Nézzük, hogy miért örvendezik, magasztalja Mária még Istent. Azt tudjuk látni itt, hogy ami vele történt, amit ő mond, velem történt, hogy megalázott voltam, és ő felemelt, ez elővételezi, bemutatja azt, amit Isten meg fog tenni, meg is tesz a szegényekért, a gyengékért, a nyomorultakért az társadalomban. Mert nézzétek meg, hogyan énekel Mária, kit magasztal, azt az Istent magasztalja, azt olvassuk, aki hatalmas dolgot cselekedett karjával. Ez a kép, Isten karja az Ószövetség szerint mindig Isten erejéről szól. És mi ez a hatalmas dolog, amit Isten cselekedett az ő karjával, az ő erejével? Két dolog. Az egyik szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Egy nagy összeütközésről olvasunk először, hogy Isten hatalmával ledönti trónjukról a hatalmasokat. És azt olvassuk, üres kézzel küldi el a bővelkedőket, akiknek bőségesen van a gazdagokat. Látni kell, hogy mi ütközik itt össze. Isten ereje mivel ütközik össze? Nem az a baj, ha valaki hatalommal bír. És itt inkább politikai hatalomról van szó. Mert minden társadalomban, minden világban kell, hogy legyenek, akiknek hatalma van. És nem az a probléma, ha valakinek több van, ha valaki gazdag, mert minden társadalomban jelen vannak tehetősek és kevésbé tehetősek. Hanem az a probléma, amikor a hatalom és a gazdagság mögött az van, amit Mária így fogalmaz. Szívük szándékában felfuvalkodottak. Büszkeség. Gőg. Mert gondoljon el, hogy a hatalommal lehet jól élni, de hogyan él a hatalommal az, aki büszke? kegyetlen, erőszakos visszajövele. A vagyonnal lehet jól élni, de hogyan él a vagyonnal az, aki büszke? Közömbös, érzéketlen, kegyetlen. És ezért Isten ereje ezzel a büszkeséggel ütközik össze. Azzal a büszkeséggel, ami ellentéte annak, amiről Mária énekel, amit ő átélt. Gondoljatok bele. Gondoljatok bele, hogy nincs még egy olyan fenséges tisztség, szerep, feladat a világon, és soha nem is lesz, mint Máriáé. Nincs még egy ilyen. Emelhet-e Isten embert magasabbra? Annál, mint hogy az ő fia, ő rajta keresztül érkezik el a világba. Mi ez a kiváltság a piti hatalomgyakorlók, császárok, politikusok, gazdagok és mások felett? És Mária alázattal magasztalja az Urat, mert felemelt. A büszke pedig az, ha Mária szívében és lelkében alázat van, azt mondja, magasztalja az én lelkem az Urat. A büszke az, aki a képzelet világában, a szíves szándékaiban magasan van. És most azt mondod, hogy hát ez nem én vagyok. De igen, ezek mi vagyunk. Ezek mi vagyunk, hogyha vannak emberek, akiket lenézünk. Nem kell a csúcson lenni, nem vagy a csúcson, ahol nem. Ahhoz, hogy büszke legyek, elég az, hogy az én szintemen van egy pár, akit lenézek. Akkor büszke vagyok. A büszkével az a baj, hogy minden, amit elér, azt gondolja, hogy az önmaga eredménye, és ezért neki nincs szüksége Istenre. És Isten azt mondja, az én erőmmel szembe megyek velük. Ledöntöm a hatalmasokat trónjukról, és üres kézzel küldöm el a bővölködőket. És mit tesz Isten a másik oldalon? A másik oldalon meg azt mondja, megalázottakat emelt fel, éhezőket látott el javakkal. A büszkét ledönti, üres kézzel elküldi, a nyomorultat, a szegényt felemeli, és magához öleli. Látjátok, hogy az evangélium nem csak személyes és konkrét, mert amiről Mária beszél, az a mindennapi életben körülvesz minket. Hatalom, vagyon, szegénység, rászorultság, nyomorúság, megalázottság, mind itt van. És Mária abban örvendezik, és ez az evangélium szélessége, hogy nem csak egy személyes dologról van szó, hanem azt mondja, hogy az egész társadalomban Isten fel fogja emelni az összetörteket és a nyomorultakat, fel fogja emelni. És Isten nem fogja hagyni a gonoszokat, a kegyetlen gazdagokat, a kegyetlen hatalommal élőket, ott, ahol vannak, azokat le fogja dönteni. És azt mondja, hogy ez az evangéliumhoz tartozik. És amit Mária szívében, szíve alatt, az érkező szabadítóval Jézussal elmond, azt Jézus tanítja. Hallgassátok Jézus szavait. Boldogok vagytok, szegények, mert tietek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok. És amit Jézus tanított, és ez még fontosabb, ugyanilyen fontos. Előtte. Lukács két könyvet írt a Bibliában. Az egyik Lukács evangéliuma, ez könnyű tudni. Melyik a másik? Az apostolok cselekedetéről írott könyv, az a második fejezet. És sok minden, amiről az evangélium beszél, az megjelenik az apostolok cselekedetéről írott könyvben. És amikor arról beszél Lukács, magasztalja Mária Istent, hogy ledönti a hatalmasokat, felemeli a szegényeket, akkor amikor azt olvassuk a korai első gyülekezetben, így olvassuk, nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták és letették az apostolok lába elé. Aztán szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá, ott ez megvalósult. Értitek? A gyülekezetben valósult meg, hogy Isten jól lakatta az éhezőket. Mert nem volt, aki rászorult. Mert akinek több volt, az adott abból. És akinek kevesebb volt, az kapott belőle. Látjátok, az evangélium feje tetejére állítja a világ értékeit. A büszke ember még több hatalmat akar, még több hatalmat, még több hatalmat. A büszke gazdag még több gazdagságot, még több gazdagságot. De akiben az a lélek van, ami Máriában, aki magasztalja Istent, az együttérző lesz, az irgalmas lesz. És annak Istennel dobban a szíve, avval az Istennel, aki felemeli a szegényt, és jól lakatja az éhezőt, és ledönti a trónjáról a kegyetlen büszke hatalmast. Mit jelent ez nekünk? Hogyan élünk az életünk különböző területein ránk bízott hatalommal? Munkahely. De vannak nem formális helyzetek is. Közösségek van, ahol befolyásos vagyok. Hogyan élek, ha egy közösségben nincs kimondva pozícióm, mint egy munkahelyen, ha főnök vagyok, vagy vezető vagyok, de egy közösségben befolyásos vagyok, hallgatnak rám, népszerű vagyok. Hogyan élek vele? Ez hatalom. Arra használom, hogy másokat segítsek, másokat támogassak, másokat erősítsek, másokat felemeljek, vagy arra használom, hogy másokat tapossak lefelé, még jobban lefelé, 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 hogy én menjek még magasabbra. És hasonlóan. Azt látjuk, hogy az evangélium nem kerüli el a pénztárcánkat. Ez egészen konkrétan azt jelenti, nekünk ma, itt és most, hogy akiknek több van, mire használjuk a többet? Mire használjuk a többet? Több élmény, több kényelem, több luxus. És ezt tudjátok, mivel jár? Több közömbösség mások felé, több elkülönés, több lenézés és több megvetés. Lehetséges, hogy egy keresztény gyülekezetben van, aki azért nem mér, nem tud belépni igazán a gyülekezet közösségébe, mert az, hogy neki több van, kívül tartja. Mert érzi ezt a feszültséget. És lehetséges, hogy másik oldalra, meg akinek kevesebb van, magát zárja ki, ami szintén a büszkeség egy formája. Igaz lehet, hogy Krisztusban egyek vagyunk? Ha valóságosan magasztalja a mi lelkünk az Urat, akkor abból együttérző szív fakad. A könyörületes együttérző szív pedig arra indít, hogy átgondoltan, tudatosan, rendszeresen adjunk a rászorulóknak abból a bőségből, amit Isten nálunk helyezett el. A jelenlévők legalább 50%-a azt gondolta magából, de nekem nincsen bőségem. Ugye? De lehet, hogy több. Én biztos. És nem igaz, mert van. Nagyon sokféle módon lehet élni azzal, amink van. Hogyan használjuk az otthonunkat? Hogyan használjuk az autónkat? Egy gyülekezet közösségében millió módon lehet ezekkel szolgálni azokat, akiknek kevesebb van. Hogyan használod az idődet? Mindenkinek van ideje, aki itt van. Senkinek nincs ideje, és mindenkinek van ideje. Bőség. Hogyan használjuk a pénzünket? Nem mond, hogy nincs sok. Persze, hogy nincs sok. Kinek van sok? Nem tudom, hol van, akinek sok pénze van, azokkal soha nem találkozom. Ha diák vagy és zseppénzed van, akkor is van. Picibe el lehet kezdeni. Hogyan használom? Mert Isten jól lakatja az éhezőt. Öröme van ebben. És ezért, gondolj bele, ezért csak akkor lesz nekünk is örömünk, Jézus követőinek, ha abban veszünk részt, amit Isten tesz. Ha a hatalommal élve, felemeljük, aki gyenge. Ha bőséggel, vagyonnal élve, jól lakatjuk, akinek nincs. Ez az evangélium szélessége. Ha valaki azt akarja mondani, személyes életemben megtapasztaltam szabadítást, bűnbocsánatot, új életet, Jézus személyes, Jézus konkrét, de nehogy már a hatalmam, az időbeosztásom, a pénzem, a vagyonom, na hát ezt hagyjuk inkább ki. Akkor ott nem lesz kitartó, felfakadó öröm. Tehát az evangélium szélességének megérése nélkül nincs öröm. És harmadszor, ahhoz, hogy az evangélium igazán öröm legyen számunkra, ahogy az lett Máriának, látnunk kell az evangélium hosszúságát, értenünk, magunkhoz ölelnünk, ahogy ezt megtette Mária. Mit jelent ez? Ha megnézitek, Mária múlt időben beszél mindarról, amiről eddig szó volt. Hatalmas dolgot cselekedett Isten akarjával, szétszórta a szívük szándékában, hatalmasokat döntött le, megarázottakat emelt fel, éhezőket látott el javakkal, bővölködőket küldött el, és így tovább. Múlt időben. És akkor azt kérdezzük, hogy akkor hogy is van ez? Hogy egyszer-egyszer Isten megtette? Hát igen, egyszer-egyszer megtette, de tudjuk jól, hogy ma is uralkodnak kegyetlen hatalmasok. Csak hallgassuk a híreket. Ma is, akiket nem döntött le a trónjáról. És ma is százmilliók élnek mindenféle értelemben vett megalázottságban és szegénységben, akiket Isten nem emelt fel. És tudni kell azt, hogy Mária éneke mögött sok oldalon, sok módon, most minden emeljük bele, ószövetségi énekek, zsoltárok és imádságok is vannak. És az ószövetségben egy jellemző módja annak, ahogy Isten jövőbeli dolgairól beszélnek, akár egy próféta az, hogy múlt időben beszélnek arról, ami a jövőhöz tartozik még. Miért? A héber nyelvben ez sokszor így van. Miért? Azért, mert annyira bizonyos már itt és most hitben számukra, hogy ez bekövetkezik a jövőben, hogy már a múltban, múlt alakban, múlt időben beszélnek róla. Amikor Mária azt énekli, azért magasztalja az Urat, hogy Isten mindezt megtette, akkor előre néz arra a napra, amikor Jézus uralkodása alatt be fog ez teljesedni, amikor Isten végérvényesen véget vet minden gonosz hatalomnak, lerendez, igazságot tesz, minden büszkeségből fakadó hatalmassal, gazdaggal, és minden összetörtel, szegénnyel, nyomorultal, megalázottal a világon. Előre néz. De nézzetek meg, Mária, ha megnézzük, Mária visszafelé is néz. Miért fogja ezt Isten megtenni? Azt mondja, megemlékezzen irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az utódjainak mindörökké. Évszázadokat megy vissza, amikor arról beszél, hogy Isten ezt megígérte irgalmával, hűségével Ábrahámnak. Elkezdte valamikor régen, be fogja valamikor teljesíteni, én meg itt vagyok a kettő között. Miért fontos? Ez az evangélium hosszúsága. Miért fontos ezt látni? Miért fontos? Lehet, hogy azt mondta, hogy ez ilyen teológiai érdekesség, nem? Tényleg. Miért fontos ez ahhoz, hogy miről beszélünk? Ahhoz, hogy az evangélium öröme egészen mélyen átjárja az életünket, és magasztaljuk Istent. Azért, jó, figyelj erre a mondatra, kétszer is el fogom mondani. Mert a megtapasztalás szintjén az evangéliumból mindig csak rész szerint kapunk. Miközben a hitbeli bizonyosság szintjén a teljességére kell néznünk. A megtapasztalás szintjén ebben a világban, arról, amit ott olvasunk, csak rész szerint kapunk. De közben mindig a teljességére kell néznünk előre hitben. Miért? Gondoljuk ezt végig Máriával, Mária helyzetével. Gyere velem, gondold végig kicsit Mária életét, Mária helyzetét. Szíve alatt a gyermek. Isten ígérete, aki által Isten szabadulást hoz a népnek, megváltást a világnak. És magasztalja Mária az Urat, hogy ebben a Jézusban, ebben a királyban megteszi azt, hogy felemeli őt, ahogy felemelte őt, és ledönti a hatalmasokat. Ezt énekli, ugye erről beszéltünk, és utána mi történik? Mi történik egy pár hónap múlva? 9. hónapban. Jön az egyik hatalmas Augustus, római császár, kiad egy elég kegyetlen dekrétumot a népszámlálásról, az önmagában kegyetlen. A lényeg az, hogy Máriának és Józsefnek, a Jézusnak a 9. hónapban el kell hagyni Názáretet, és elmennek Betlehembe. És mi történik, amikor Mária megérkezik Józseffel a 9. hónapban Betlehembe? Üres kézzel küldik el őt. Nem? Nem a büszkét küldik el üres kézzel, hanem az Úr alázatos szolgáló lányát üres kézzel küldik el. Nincs hely, menjetek, ahova tudtok. És aztán megszületik a gyermek. És ott van még egy uralkodó, egy kis piti uralkodó, részuralkodó, Heródes, akinek gyilkos tombolása elől el kell menekülniük Egyiptomban. Mi van? Hatalmasokat dönt le a trónjáról. Heródes uralkodik Máriának, Józsefnek és a Jézusnak, a gyermeknek, menekülni kell. Mire tekint közben Mária, aki magasztalta az Urat? Aztán eljön a legnehezebb az életében, jóval később, amikor ezt a fiút, Jézust látja, hogy keresztre feszítik. Ott van. Nem a hatalmasok dőlnek le a trónjukról? Isten az ő fiát, Jézust küldi el üres kézzel, mert hagyja, hogy meghaljon, hogy kivégezzék őt a hatalmasok, Pilátus meg Heródes egy közös szövetségben érdekből. És persze mi tudjuk, feltámad a harmadik napon. Hát igen, és lehet újra örömhírt zengeni, és Mária is átélte ezt. Isten uralkodik, Jézus él, halál a váltság a bűneinkért, ünnepeljünk az úrvacsorában. És igen, az első gyülekezetben, ahogy beszéltük, megjelenik ez az egység. A gazdagok és szegények egymás mellett együtt dicsőítik Istent, de valami mégsem tökéletes. Mert pillanatokon belül az első gyülekezetben, ahogy beszél erről Lukács az abcselben, a hatalmasok üldözést indítanak a keresztények ellen. És tudjátok, mi történik? Aki ismeri a történetet, tudja, mi történik a jeruzsálemi az első gyülekezettel. Először megölik Istvánt, halálra kövezik, és utána szétszóródnak. Kiket szór szét Isten? Azt mondta, hogy szétszórja a szívükben felfúvalkodottakat, itt pedig az Isten gyermekei, Jézus követői szóródnak szét. Hogy van ez? Folytathatnánk a sort a mai napig. De akik szétszóródnak, akik alázatosak a szívükben, miben bíznak, mire tekintenek, hogy lehet, hogy bátorságuk, szabadságuk és örömük van mindezek közepette, mert a szétszóratásban is mindenhol Jézusról beszélnek, és így születnek új gyülekezetek. Tudjátok hogyan? Hogy ismerték az evangélium hosszúságát? Hogy amit Isten elkezdett Ábrahámban, azt egy napon be fogja teljesíteni. És előttük az a nap, amikor végleg ledönti a hatalmasokat, és végleg felemeli a nyomorultakat. Érted már, hogy miért mondtam? A megtapasztalás szintjén az evangéliumból mindig csak rész szerint kapunk. Miközben a hitbeli bizonyosság szintjén Isten szabadításának a teljességét kell látnunk. Ez egy ének. Sófárosok és egyéb. Ez csak vicc. Mit kell tenni egy énekkel? Egy éneket nem tanulmányozni kell. Egy éneket nem elemezni kell. Egy éneket nem csendben olvasni kell. Egy éneknek, egy imádságnak egyetlen módon lehetünk a részeseivé. Ha imádkozzuk, ha énekeljük, ha magasztaljuk Istent. És Jézus ma arra hív bennünket, hogy lépjünk be Mária énekébe. Hogy legyen a miénk magnifikát. És három területen kinek mire van szüksége, mutatott rá, hogy te hol léphetsz ebbe bele. Személyes és konkrét az evangélium mélysége. Vidd elé, akármi is legyen az, vidd elé. Tartsd előtte a legnagyobb nyomorúságot, a legnagyobb nehézséget, a legnagyobb küzdelmet. Így leszel része az éneknek. A szélesség, akit itt szólít meg Isten, vidd elé a hatalom kérdését, vidd elé a gazdagság kérdését. Szolgálj azzal, amit van. Ha fáj a szíved, ha rajtad van a terhe annak, hogy olyan emberek között dolgozol, vagy egyszerűen csak érzékeny vagy, és látod a társadalomban a nyomorultakat, a szegényeket, az összetörteket, testi, lelki, fizikai értelemben, lásd, hogy az evangélium eléri őket, és szól nekik. És ha az a kérdésed, hogy miért van az, hogy néha megtapasztaltam, hogy Isten megszabadított, máskor meg hordoznom kell a nyomorúságomat, akkor pedig öleld magad az evangélium hosszúságát, hogy egy nap, és az úrvacsorában ezt is ünnepeljük, minden teljessé lesz. Valamelyik ponton, ma este, aki itt van, mindenkit arra hív Jézus, hogy kapcsolódjunk be Mária énekébe. Így magasztaljuk őt, és így legyünk hálásak neki. Amen. Imádkozzunk. Semmi nincs annyira nyitva számunkra, mint a te országod és a te uralmad, Jézus. Semmi más kapu vagy ajtó nem jelent akkora lehetőséget, és nem visz akkora igazságba, értékbe, örömbe, mint a te országod. És semmi nincs, ami oly kitartóan, oly hűségesen nyitva maradt számunkra, mint az, amit te halálod és feltámadásod árán szereztél meg nekünk. Köszönjük hát, hogy beléphettünk, hogy beléphetünk, hogy benne lehetünk. Így jövünk most eléd a mi könyörgéseinkkel. Könyörgünk azokért, akik az ajtó előtt állnak. Vonzza őket szereteted, tartja őket félelmük. Győzd meg szent lelkeddel, és végezd el bennük, hogy az evangélium személyes és konkrét legyen. Könyörgünk azért, adj nekünk sokkal inkább könyörületes, együttérző szívet, hogy éljünk másokért azzal, amink van, hogy részese lehessünk a munkádnak, ahogy éheseket jól lakat, ahogy nyomorultakat felkarolsz. Ajándékozz meg a gyülekezetünket könyörületességgel, irgalmassággal, egymás iránti szeretettel, hogy igaz legyen, ami igaz volt a korai gyülekezetben. Senkinek nem kell szűkölködni. És köszönjük neked a reménységnek az ízét a szánkon, a kenyér és a bor ízét, ami arról beszél, hogy egy nap mindez teljessé lesz. És minden gonoszságot megbüntetsz, és minden fájdalmat meggyógyítasz. Imádkozunk azokért, akik most vannak politikai hatalomban, Magyarországon és a világ minden részén, népek, nemzetek vezetőiért, hogy ne szívük felfúvalkodott szándékai, hanem Mária alázata szülessen meg bennük, és hozhassanak olyan döntéseket, hogy béke legyen. Imádkozunk békéért. Az egész világon, különösen Ukrajnában és Oroszország határán, Izraelben és a világ minden részén, ahol háború van. Imádkozunk azokért, akiket üldöznek azért, mert Jézus követői, akik a legkegyetlenebb szenvedéseket élik át. Könyörgünk azért, hogy őrizd meg a hitüket, hogy ne tagadjanak meg téged. Kérünk téged, Urunk, hogy így használj bennünket a mindennapokban. Hatalommal, pénzzel, életünk minden területével. Hadd mutassunk te rád. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket a kísértésbe. Szabadíts meg a gonosztól, mert itt az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.